Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport vezetője, az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Az egészen fiatal sportolóknál hagytuk abban egy pillanatra a tapasztalataik szerint. Hol kezdődik a dopingolás gyerekeknél?
Egészen gyerekkorban is kezdődhet.
4-5 évesen?
Hát nem, ugye? Nem, mert azért nyilván nem 4-5 évesen.
Vannak sportok, amit akkor kell szokás
kezdeni. Igen, de azért a 4-5 éves gyerek az még nem saját maga megy fel az internetre és szerez be valamiféle
szert. Hát nem is erre gondoltam.
Igen, de azért nem 4-5. Én azt gondolom azért a 4-5 év az azért nem ekkor kezdődik
mondjuk
a dolog.
Mondjuk tudnák, hát őket gondolom nem ellenőrzik, hiszen még nincsenek verseny.
Természetesen nem. Tehát azért mondjuk gyerekeket, tehát fiatalkorokat is lehet ellenőrizni, nyilván egy sportága válogatja, tehát vannak olyan sportágak, a torna, az úszás, nem egy ilyen sportág, van, ahol egészen fiatalkorban kezdődik a sport, a versenysport, vagy az élsportnak az eredményeknek a jövése, és illetve az versenysportolás, úgyhogy itt például az úszóknál nagyon jellemző, hogy még a válogatottban is van fiatalkorú, aki még nem nagykorú, tehát ott korán kell kezdeni az ellenőrzéseket. De hát azért a 4-5 évben azt gondolom, az nagyon korán van, de például nagyon érdekes, hogy ugye én sokat járok szabadidősportolók, hobbisportolókról, ahhoz nem a doping ellenőrzés a lényeg, hiszen őket nem lehet doping ellenőrizni, hanem sokkal inkább a felvilágosítás, a megelőzés, valamiféle tájékoztató nyújtása mondjuk a doping szereknek az egészségügyi hatásairól, káros vonatkozásairól, és így eljutok iskolákba, általános iskolákba. A 8. osztályos gyerekek, hát ugye itt azért 14 éves gyerekekről beszélünk, már nagyon sok mindent tudnak. És sokszor olyan kérdéseket tesznek fel, amiből látszik, hogy honlapokat olvas, vagy nehogy Isten már edzőterembe is járt, ahol esetleg megkínálták valamilyen szteroiddal például. A 6.-7. ők azért kevésbé tájékozottak is, és nem is nagyon tudnak még a témával mit kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez a 14 éves kor, amikor úgy elindul az, hogy egyrészt elkezd a testével foglalkozni, el akar menni különböző edzőhelyekre, edzőtermekre, és most nem versenysportról beszélek, hanem szabadidősportról, és szembe találkozik ezekkel a szerekkel.
De mit tudnak neki mondani? Ott áll az edzőterem oroszlánszagú öltözőjében egy gigantikus férfiú mellett, amilyen ő is szeretne lenni, aki azt mondja neki, hogy ahhoz, hogy ilyen legyen, mint én, ahhoz ezt a kéket, ezt a pirosat, ezt a zöldcsíkosat ilyen adagolásban kell szedni. Azt is elmondja, hogy mi van benne, borzasztó nagy szakértőnek látszik, és nem lesz tőle semmi bajod, hanem olyan leszel, mint én. Ehhez képest egy szervezet mit tud neki mondani?
Igen, ez nagyon nehéz, tehát én nem is mondom, hogy mindig teljes sikerrel jár az ember, mert sokszor látom az arcokon, amikor én mondom,
nem
kiváló hiszik. Képeim, diáim vannak, mindenféle szörnyűséget tudok mutatni, hogy mi lesz, és milyen következményei lesznek például a szteroidok használatának.
De a Guszti a gyúróban nem olyan. De a Guszti a gyúróteremben nem olyan. Ezt
igen, általában ezt szokták mondani, hogy a XY-nak se lett tőle semmi baja, pedig az is mióta szedi. Meg hát egyáltalán, tehát olyan 16 és 30 között az ember nehezen képzeli el, hogy valamilyen betegsége is lehet, vagy valami hosszú távú következménye is lehet például egy ilyen szernek a szedésétől. De azért vannak nagyon értelmes és helyes és fogékony gyerekek, és láttam már olyat, hogy azért egy hosszas, és erre időt kell szánni. Tehát ez nem egy fél óra, vagy egy 20 perc. Ez nem ilyen, hogy az ember eldarálja a tájékoztatót, mondjuk az élsportban, amikor az ember megy az olimpiai kerethez, akik századszor hallják, és már tényleg csak azokról beszélünk, amik az új dolgok, az újdonságok, vagy a szabályok, amiknek meg kell éppen aktuálisan felelni, ott nyilván nem mindig kell ennyi időt szánni. De mondjuk egy olyan gyereknél, aki ezt először hallja, és meg akarja az ember érinteni, meg akarja fogni a figyelmét, és hogy átérez ennek a súlyát, rengeteg időt kell rá szánni, de én azt gondolom megéri. Tehát ha 10-ből 2 ilyen van, aki ezen elgondolkodik, és nem dől be ennek a rengeteg, hagy legyek egy személyes jelzőt, gusztustalan reklámnak, mert még sokszor nagyon hamis, hazug reklámot lát az ember, amivel becsapják, egyértelműen becsapják a gyerekeket, és ezt lehet, hogy felnőtt korban az ember már felismeri, de gyerekkorban biztos nem, és elhiszi, meg sokszor híres sportolók nevét, meg arcát teszik oda reklámként a szteroid mellé, miközben a híres sportolók lehet, hogy fogalma sincs róla, hogy összefüggésbe hozták a nevével, de neten azért mindent lehet, sok következménye nincs, hogyha valami nem igaz, vagy valami hazugság. Tehát az ember ilyenkor nagyon ideges tud lenni, de ha kellő időt és energiát szánunk rá, akkor mindig van mondjuk egy 10 fős csoportból 2-3 olyan gyerek, aki fogékony erre, és aki bízom benne, hogy, hogy nem fog ezek után hozzányúlni semmilyen ilyen szer. Ez egy picit olyan, mint a drogprevenció. Hogy az ember mondja, nem véletlenül kötjük össze a kettőt, tehát ugye a ilyen értelme szerencse, hogy a kábítószerek is fent vannak a sportos tiltó listán, mert a kábítószerekről is lehet a doping ellenes tevékenység kapcsán beszélni nikotin a gyerekeknek. A nikotin az monitor listán van, az például nincs tiltó listán, de a nikotin, a kávé az nincs, tehát a koffein az egyáltalán nincs tiltó listán. Csoki sincsen, igen. Úgyhogy az lehet. De a nikotinnak is inkább most egy újfajta formája van, rágnak bizonyos leveleket, meg bizonyos anyagokat.
Mint régen a bagót.
Gyerekek, egy picit olyan, igen, és ebből választódik ki a nikotin, úgyhogy a Vada most elkezdte ezt figyelni, és vizsgálni, nyilván nem a cigarettázó sportoló kiszűrése a cél, de a nikotinnak azért van stimulás hatása, és vannak egyéb hatásai, érdemes figyelni, hogyha esetleg ebből rendszer lesz, és valamiféle szintetikus anyag megjelenik, akkor érdemes lesz erre odafigyelni.
Néhány perccel ezelőtt onnan térítettem el, hogy mit csinálnak a magyar vada ellenőrök Londonban, és azt mondta, hogy beosztás szerint dolgoznak, szigorú beosztás szerint, aki nem dolgozik aznap, a beosztásban az nem mehet közelébe a laboratóriumnak se. De azok, akik aznap dolgoznak, azok mikor kelnek reggel?
Hát mi pontosan nem láttuk a beosztást, hogy ez már
ez
a
napi, egy nagy központi
a
napi beosztás?
Így van, így van. Tehát ez mindenkire, ez az összesre vonatkozik. Percre pontosan be van osztva az idejük, így van, tehát meg lesz határozva, hogy hány órakor kell gyülekezni, hány órakor indulhatnak ki a csarnokba. Ez nem úgy van, hogy ott lézeng az ember, és besétál a csarnokba, vagy ki, és kijön. Nagyon szigorú biztonsági ellenőrzés van. Több rendszeren kell átmennie az akkreditációjából.
Van egy központi helye a vadásoknak, akik igen, laknak igen, valahol egy.
Így van, együtt laknak. Ahogy a sportolók az olimpiai faluba, nekik is megvan a maguk elkülönített szálláshelye, nem az olimpiai faluban, és egymás között vannak, tehát minden országnak a doping ellenőre, ha úgy tetszik, akkor így egy helyen van, be vannak, olyan, mint egy kollégium, egy olyanban laknak, és ott egymással is tudnak értekezni és találkozni, és nyilván akik egy helyre vannak beosztva, akkor azok együtt indulnak és együtt mennek a helyszínre, de a hozzáférés, illetve hogy kinek hova van joga belépni, az rettenetesen szigorúan szabályozott. Tehát a doping ellenőr sem mehet mindenhová, nagyon pontosan meg van határozva, hogy melyik az a tér, ahol mozoghat, ahová mehet a sportolóval, vagy ahová már átveszik, és már nem ő megy, hanem valamilyen biztonsági őr kíséri például a sportolót, és minden egyes ilyen doping ellenőrzési helyszínek van egy ilyen site menedzsere, vagy site főnöke, mondjuk így, aki mindenért felelős, és ha a legkisebb problémát észleli a doping ellenőr, ami talán nem is probléma, csak valamiféle kérdés vagy eltérés, azonnal jelentenie kell, és nem ő hozza a döntéseket, hanem a londoni szervezőbizottság által, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kijelölt főnök. Ezen kívül minden doping ellenőr pár mellett van egy úgynevezett független megfigyelő, akit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a WADA delegál, és a független megfigyelőnek az a feladata, hogy egy picit talán, mint az ENSZ megfigyelő. Tehát azt nézi, hogy szabályosan zajlik-e minden, ha úgy tetszik, a doping ellenőrt ellenőrzi, vagy magát az egész folyamatot ellenőrzi, hogy a sportoló jogait tiszteletben tartják-e, és megfelelően zajlik-e az ellenőrzés, most sportolói szempontból is, illetve hát szakmai szempontból nyilván, tehát, hogy a doping ellenőrzésnek minden egyes a nemzetközi szabvány által meghatározott lépését betartják-e.
Kis táskából megy a doping ellenőr pár? Abban vannak a kémcsövek, a pipettek?
Nincs nála semmi.
Semmi?
Minden központilag, így van, semmilyen felszerelést itthonról pláne nem visz magával. Tehát még a ruháját, a forma ruháját is, amit az ellenőrzés alatt viselnie kell, azt is a londoni szervezőbizottság biztosítja. Tehát még az is meg van határozva, hogy mit vehet fel, milyen ruhában lehet.
Ott be kell öltöznie?
Hát igen, nyilván nem szkafanderbe kell beöltöznie, szerencsére, mert azért mondjuk jó meleg is lesz, úgyhogy azért nem lenne szerencsés, de meg van határozva, hogy mit vehet fel. Nem lehet semmilyen reklám rajta, ugye ez is egy nagyon fontos szempont, hogy a doping ellenőr nem reklámozhat, pláne táplálékkiegészítőt, bármit, semmi ilyesmit nem reklámozhat. Nyilván, tehát nincsenek szponzorok, hanem a londoni szervezőbizottság által biztosított formaruhában kell dolgoznia, semmilyen felszerelést itthonról nem visz magával, hanem mindent ott a helyszínen biztosítanak, és minden a helyszínen előre ki van helyezve és oda van téve, úgyhogy ezekkel egyikkel sem nekik kell foglalkozni, nem is szabad nekik, és nem elő sem fordulhat olyan, az nagyon nagy probléma lenne, hogyha valami idegen eszköz, vagy akár egy pohár, vagy egy mintavételi edény, amit egyébként mindenhol a világon egyformát használnak, ott megjelenne. Ugye itt a számok, amik nyilván vannak tartva, tehát a mintaméteri edény számát pontosan meg lehet mondani, hogy melyek azok, amelyeket kifejezetten a londoni olimpiára készítettek. Ezek a sorszámok nyilván vannak tartva, tehát hogyha belekeveredne, ami nyilván nem fordulhat elő, egy kívülről jött edény, még hogyha ugyanaz is típusában, az elképzelhetetlen.
Úgy kell elképzelni, bocsánat, hogy én részletesen kérdezem, de pont ezt a részét nem mondta még el soha senki. Ott van mondjuk a birkózócsarnok, a birkózócsarnokban van egy helyiség, ahol ott van egy rakás számozott edény, oda bemegy minden eszköz nélkül a vada ellenőr, plusz a kék sisakos, aki megfigyeli, meg a vada ellenőr párja, és ott megy a mintavétel.
Így van.
Ott, abban, így nem van. Viszik ki, nem üldözik a pipettával a sportolót a WC-be.
Istenes, nem üldözik, és nem járkálnak a folyosón a, mondjuk a vizelettel teli edényekkel, szó sincs róla. Tehát ugye egyszer maga az ellenőrzésnek a folyamat, az első lépés a kijelölés. A sportolónak a kijelölését is már például ezek a minden helyszínre telepített nemzetközi olimpiai bizottsági megfigyelők, illetve menedzserek koordinálják, tehát megtörténik a kijelölés.
De ők is döntik
el. Az sem maga a doping, nem, meg, neki megmondják, hogy ki van kijelölve, de neki erre nincs rálátása.
De a kijelölésemben gondolom van valami automatizmus, tehát a győzteseket mindenképpen
természetesen, tehát van benne automatizmus, utána... tehát ezt megmondják előre, hogy ki lesz kijelölve, uh-huh. Általában a pozíciót szokták megmondani, tehát mondjuk az első három, vagy uh-huh. az első öt, tehát nem, itt nem annyira név szerint zajlik a dolog, illetve a mezőnyből általában sorsolni szoktak még, tehát a nem az első öt, hanem akik utána jönnek, azok közül is egy-egy sorsoltat kiragadnak, itt általában egyébként rajtszám alapján, vagy messzám alapján sorsolnak, tehát itt nem név szerint zajlik a dolog általában. Persze van mód akár név szerint úgynevezett target ellenőrzést, tehát ilyen célellenőrzést végezni, pláne ha valaki gyanús, vagy nem úgy viselkedik, ahogy mondjuk egy sportolónak viselkednie kell, és valamilyen a doping ellenőrzés úgy ítéli meg, és nem a doping ellenőr, hanem a főnöke, akit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság telepít a helyszínre, hogy gyanús a sportoló, akkor lehet név szerint is ellenőrizni valakit, de általában nem ez szokott lenni, hanem az, hogy helyezés, illetve a sorsos sportolók, vannak úgynevezett kísérők, akkreditált kísérők, tehát az sem a doping ellenőr. A doping ellenőr felügyeli azt, hogy a kijelölés rendben menjen, de maga a sportoló kap egy úgynevezett akkreditált kísérőt, aki árnyékként követi, megy vele mindenhová, és aztán meg kell jelenniük a mintavételi helységbe, és akkor mint a nem tudok rá jobb szót mondani, mint a csomagot adják át egymásnak, tehát mindig dokumentálni kell, hogy éppen ki felügyeli a sportolót, megérkeznek a mintavételi helységre, ott felírják, hogy hány óra, hány perckor, kicsoda, kinek a kíséretében érkezett, és átadja a doping ellenőrnek. Ha valamiért ki kell menni a sportolónak, természetesen van mód rá, hogy kimenjen, akkor újra megkapja a kísérőjét, megint csak dokumentálják, hogy hány óra, hány perckor, kinek a kíséretében távozott a mintavételi helységből, majd mikor visszajön újra. Tehát itt nem lehet eltűnni, mert itt percre pontosan lehet látni, hogy hol a sportoló merre jár, kinek a kíséretében.
Bocsánat, de szörnyű katonás rendszer. Hát a szörnyű sportoló, ha megnyeri rendszer. Az olimpiai bajnok, nem mehet, nem szaladhat el egy fél órára ünnepelni?
Nem. Az ellenőrzés után elszaladhat, addig nem. Természetesen elkísérik a sajtótájékoztatóra, meg az eredményhirdetésre, tehát ezeket a kötelezettségeinek eleget tehet, de árnyékként követi az akkreditált kísérő, ott áll mellette, és ahogy befejezte, kíséri vissza a mintavételi helységbe. Tehát addig, amíg a mintavétel nem zajlott le biztonságos módon, addig sajnos azt kell mondjam, igen, nagyon katonás, és nem ünnepelhet a sportoló, vagy nem tehet, amit akar. Ha megtörtént a mintavétel, lezajlott, ledokumentálták, és befejeződött az egész procedúra, utána szabadon távozhat, és azt csinálhat, amit
de
akar.
Biztos, hát elvileg még egyszer sor kerülhet rá, hát az olimpia teljes időtartama alatt igazából bárhányszor vizsgálhatják, nem? Tehát nincs az leírva sehol.
Tehát akkor az új ellenőrzésnél, tehát abban a pillanatban, hogy újra kijelölték, újra indul
de
ez a katonás. De szegények
sehova nem mehet, hát igazából.
Hát azért mozoghat, tehát nyilván azért a falun belül mozoghat, és azért ez mondjuk nem jelenti azt, hogy percenként fognak a doping ellenőrök jönni. De
olimpiai bajnok nem mehet ki a Szohóba este inni két sört.
De oda ki mehet, főleg, hogyha túl van a doping ellenőrzésen. De amíg nincs túl a doping ellenőrzésen, addig nem mehet a Szohóba. Ha túl van, akkor mehet. És akkor... Tehát van szabad idejük, tehát nem kell minden másodpercről beszámolni, de a honlét információt ott is vezetni kell. Tehát az mindig célszerű, hogy például a Nemzeti Olimpiai Bizottság, aki kint van, és a saját sportolóiért felel, mindig tudja, hogy a sportoló merre jár. Ezt nagyon célszerű betartani. De ettől kimehet a Szohóba, de tudni kell az ő saját Nemzeti Olimpiai Bizottságának, hogy éppen merre jár.
ugye a főszabály az, hogy mindig a sportoló az, akit vizsgálnak, ő a felelősségre vont személy. Sportvezető nem kerül képbe soha?
De lehet, sőt, hát minden országnak a dopingellenes szabályzata megkülönbözteti a sportszakemberrel szembeni dopingvédségnek a megállapítását, és őt ugyanúgy el lehet tiltani a sporttevékenységtől.
De őtől nem vesznek mintát?
Nem.
Tehát ha találnak nála 5 fecskendőt, akkor fölmerül a kérdés, hogy mit csinált, spriccelte ebbe esetleg, vagy...
Pontosan, tehát ilyen dolog tud történni, hogy esetleg találnak nála. Pláne, hogyha a dopingszert találnak, egyébként ez egy új szabálya a Nemzetközi Olimpiai Bizottság dopingellenes szabályzatában, olyan értelemben új, hogy ezt külön kihangsúlyozták, ez már Pekingben is így volt, hogy a dopingszernek a birtoklása, hogyha arra nincsen engedély, ugye gyógyászati mentesség engedély, akkor az is dopingvédség. Tehát, hogyha például találnak egy edzőt, vagy egy gyúrót, és mondjuk, nem tudom, szteroid van nála, és nem tud rá kielégítő választ adni, és elmondani, hogy miért van nála, mert mondjuk a sportolóját kezelte az orvos, és most éppen ő őrzi, és erről igazolása van, akkor az mentesítheti, de ha nincs ilyen, akkor bizony a dopingvédséget nála is megállapíthatják. De mintát nem veszünk se gyúrótól, se edzőtől, semmilyen
sportvezető. De ilyenkor azt megnézik, hogy a sportvezető szaktárs az kinek a sportvezetője, és megvizsgálják a... Tehát olyan nincs, hogy azt mondja, hogy hát ez csak úgy nálam van, de igazából
nincs
nem.
Nincs ilyen. Sőt, hát az annyira nincs így, hogy az orvosi tím, aki kiutazik a sportolókkal, ott az orvosi táskák tartalmáról egy részletes listát kell vezetni, hogy mely szerek vannak benne, hiszen nyilván lehetnek benne olyan szerek, amik egyébként fent vannak a tiltó listán, de hát egy életmentéshez kell, vagy szükség van rá, vezetni kell előre egy listát, és hogyha felhasználásra kerül ilyen-olyan orvosi indokból kifolyólag, az dokumentálni kell. Tehát mindig tudni kell azt, hogy mit, miért használtak fel, mennyi van készleten, mennyi van a táskában, tehát olyan nincsen, hogy 4-5 ampulla eltűnt. Ilyen
a gyógyszerszekrényben, a kórházakban.
Gyakorlatilag.
Ugyanezt kell csinálni. Mi van, hogyha levették a mintákat? Hűtőszekrény, aztán megy a legközelebbi vadalaborba?
Így van, tehát ez ugye minden nap szállítják a mintákat, és 24-48 órán belül analizálják, és eredményt is adnak. Tehát nem véletlenül semmi mással nem foglalkozik a londoni laboratórium, csak az olimpiai mintákat analizálja, és éjjel-nappal mennek a gépek, és éjjel-nappal zajlik az analízis, hiszen általában 24 órán belül már eredményt is adnak, mert nagyon nem mindegy azért az olimpiai döntő szempontjából, mondjuk, hogy kiderül-e másnap, vagy 2 nap múlva, hogy esetleg ott valaki nem volt tiszta, és akkor vissza kell vonni az érmét. Úgyhogy minden nap rögtön viszik el a mintákat. Igen, ezek zárható, általában számzáros, különböző ilyen biztonságtechnikai eszközökkel megfigyelt hűtőszekrények, amikben tárolják a mintákat, de megint csak a dopingellenesnek addig van hozzáférése, amíg beteszi a mintát. Tehát az, hogy kiveszi, vagy nézegeti, vagy ide teszi, szóba sem jön. Szóba sem jön, ezek őrzött hűtők, és a szállító, az megint egy teljesen más, és megint a londoni szervezőbizottság biztosítja. Tehát az fogja, neki az a dolga, hogy vigye, meg van határozva, leírja, hogy mikor, melyik pillanatban vette át a mintát, és az ő felelőssége addig tart, amíg a laborig nem érkezik meg. Ott átadja a laborosnak, az visszajelzi, hogy milyen állapotban kapta, mikor, hány óra, hány perckor. Tehát ezt hívják ugye egy ilyen biztonsági láncnak, hogy mindig, minden másodpercben tudni kell, hogy kinél van a minta, ki a felelős érte, és éppen mit csinál a minta, tehát most éppen kivették a hűtőszekrényből, és szállították a laborba, most éppen analízisen van, most ez A minta, vagy B minta, de ezt mindig tudni kell, és mindig nyomon követhető. Ha nem, na akkor a fegyelmi tárgyaláson azonnal ennek nekiesnek a védőügyvédek.
Egyszer nem látják, hogy lenne összefüggés 2 minta átvételi, átadási papír között 1 percig, akkor ez elég arra, hogy az eljárást megkifogásolják?
Elég lehet. Gondoljunk a Pekingben a 2 fehér orosz kalapácsvetőre, ami ugye fájdalmas pont nekünk, hiszen a második, harmadik helyezett fehér oroszokról beszélünk, és a mi Pars Krisztiánunk előléphetett volna, hogyha ettől a 2 fiútól elvették volna az érmet, ami egyébként teljesen indokolt lett volna, hiszen feketén-fehéren ott volt a pozitív eredmény, hogy ők anabolikus szteroiddal dopingoltak, de mivel a kínai laboratórium, ahogy ön mondja, eltért ettől a lánctól, tehát a nemzetközi követelménytől eltért. Voltak olyan pontok, amikor például a vizsgálatot megszakította a kínai laboros kolléga, és nem volt kellően dokumentálva, hogy miért szakította meg. Egyébként ennek ilyen banális okai vannak, hogy valamiért leállított egy pillanatra a gépet, majd újraindította, de mivel ez nem volt kellően indokolva, nem volt kellően dokumentálva, nem volt hozzáférhetősége vagy engedélye ahhoz, hogy ezt meg megtegye, ezért eljárási hibára hivatkozva felmentették a két fehéroros sportolót úgy, hogy a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság tulajdonképpen az ítéletben deklarálta, hogy a doppingolás tényét egyáltalán nem zárja ki sőt.
Hát ilyen az eljárásunk, ezt be kell tartani.
Így van.
Nincs mese. Még egy utolsó kérdés, biológiai útlevelet már jó ideje ígértek, de azt nem mondták, hogy mindenkinek lesz, csak a 10-15 él versenyzőnek. Hogyan az ügy lesz?
Továbbra is így van, mi is csináljuk, tehát veszünk a biológiai útlevélbe mintát, nálunk is a 10-15 olyan sportoló van benne, aki abszolút a top képviselője, és hát nyilván mondjuk olyan sportolók, akiknek a sportága is olyan, hogy esetleg olyan szerrel érdemes dopingolni, amit a biológiai útlevél szempontjából érdemes nézni, tehát itt elsősorban vérparamétereket nézünk a biológiai útlevél során. Az, hogy szteroid profilokat vagy hormonszinteket néznének, az majd egy következő továbbfejlesztett változata. Egyelőre vérparaméterek kerülnek a biológiai útlevélbe bele, tehát itt olyan sportágak jönnek szóba, mint úszás, kajak, kenu, kerékpár, elsősorban esetleg atlétika, ugye ez mindenhol a világon így van. Csináljuk, nézzük. Az egy érdekes kérdés, hogy ebből pozitív esetet hogyan lehet regisztrálni, tehát még nem volt, vagy legalábbis Magyarországon nem volt, külföldön már voltak erre próbálkozások, hiszen a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, a UCI tesztelte ezt az egész programot, és ott voltak ebből eltiltások. Inkább azt szokott el, hogy nem engedik indulni a versenyen. Tehát, hogy nem dopingvédségként határozzák meg, hanem hogy olyan eltérő paramétereket lát, akkor azt mondja, hogy nem engedi indulni a versenyen addig, amíg nem rendeződnek ezek a paraméterek. Ez ilyen már nem egy volt.
Jó olimpiát kívánok a magyar antidoping csoportnak is.
Tiszta olimpiát.
Tiszta olimpiát. Tiszegeregben, és köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.